Kedves testvérek, a szeretet parancsa kapcsán elmélkednünk kell az ember életének arról a valóságáról, tényéről, amely valóságának tényének jellemzője lehet a szeretet. Az ember közösségi létéről, társadalmi létéről, azután párbeszéd képességéről, kommunikációjáról. A legnagyobb bajok az emberi életben mindig akkor vannak, amikor a párbeszéd készség, a kommunikáció megszűnik ember és ember, ember és Isten között. Hogyha nézzük azt a világot, társadalmat, amelyben élünk, akkor azt kell mondani, hogy alapvetően kényszerpályás, kényszer rendszeres világ ez, és valójában lényegét tekintve alkalmatlan a párbeszédre, és ez kisugárzik az emberi kapcsolatokra, teszi tönkre az emberi kapcsolatokat, a családok életét. Először is látni kell, hogy a mi társadalmi életünknek van egy kényszerpályája, vagy kényszerképzete. És ez a kényszerpálya, vagy kényszerképzet a versenyképesség. Úgy gondoljuk, hogy versenyezni kell. És lehet-e igaz emberi kapcsolat, igaz emberi élet, ha versenyhelyzetben éljük meg az emberi kapcsolatokat, valójában csak nyerővesztő játékká válik. Ahogyan az ausztrál benszülöttek mondták, ha verseny van a játékban, akkor egy nyer, az összes többi veszít. A versenyképesség az, amire most áll az egész gazdaság, és tulajdonképpen ez a tragédiája is. Ennek a gazdasági rendszernek, világnak, társadalmi életnek három pontja van, mely az egyensúlyt meg kell, hogy teremtse. A gazdasági növekedés, a pénzügyi egyensúly és a szociális egyensúly. Mit jelent ez? Gazdasági növekedés azt jelenti, hogy forrást kell teremteni azokhoz az álmokhoz, elvárásokhoz, ahhoz a jóléti fogyasztói életmódhoz és hatalmi rendszerhez, amelyet mi működtetünk. Ezért kell a gazdasági növekedés. Miért kell a pénzügyi egyensúly? Azért, mert fönn kell tartani a társadalmi berendezkedést, azokat az érdekeket, amelyek a pénzügyi rendszerhez kötődnek, többnyire hatalmi érdekek, azokat teljesíteni kell, mert ha nem, akkor háború lesz. És kell a szociális egyensúly, ki kell védeni ugyanis a veszélyes buktatókat. Mióta figyel a pénzvilág a szociális egyensúlyra? 1929-30-as gazdasági válság óta, mert rájöttek, hogy az a szociális probléma, elmaradottság, feszültség, az kiszámíthatatlan a maga sztrájkjaival, bojkottjaival. Szinte azt lehet mondani, hogy világháborúkat teremt. És ezeket a veszélyes buktatókat ki kell védeni. Ez a versenyképes társadalom alapsémája. A jó szándékú gazdasági szakemberek és politikusok ekképpen gondolkodnak. A rossz szándékúak pedig ki tudja, hogy miben. Itt legalább valami egyensúlyra próbálnak törekedni. A minden áron növekvő gazdaságban azonban három másik probléma jelenik meg, az erőforrás igény és az anyag, nyersanyag igény hatványozottan növekszik. Nem lehet energiával, erőforrással fönntartani ezt a folyton növekvő rendet, és a nyersanyag igény is olyan, amelyből végső soron csak szemét lesz, amikor az elkészül, és egyszer használták azokat az eszközöket, ez mind-mind hatványozottan növekszik. 4 földre volna szükség, hogy ezt az energiaigényt, anyagigényt a Föld ilyen összefüggésben, ahogyan mi magyarok élünk és remélünk, teljesíteni tudja. Azután tudni kell, hogy a hatalmon lévőknek a profit éhsége, pénz éhsége nem csökken, tovább feszíti a húrt, a nép pedig egyre inkább úgy viselkedik, mint a neveletlen gyerek, aki hisztérikusan követeli a maga jóléti jussát, mert neki is jár az a jólét. Így a szociális egyensúly fenntartásához sem teremthető meg a létalap. Látva a profitészséget, nyilvánvaló, hogy ez még kevésbé biztosítható. A legköltségesebb iparág épp az egészségügy, bizonyos, hogy nem biztosítható így, ilyen szinten az egész Földnek, és nem fenntartható. Sajnos ilyenné vált az oktatás, mert nem az a cél, hogy a fiatalok erkölcsi tartást kapjanak, és azután az élethez szükséges legalapvetőbb tudást megszerezzék, hanem ott is káderképzés folyik. Létminimum segélyekkel nem biztosítható, az a létminimum, amely egyébként mindig növekszik, és nem lehet biztosítani a közbiztonságot. Ez összkép, a válsághelyzet, azt kell mondani, hogy az élet meghatározójává, jellemzőjévé válik, vagy vált immáron. Ez nekünk egy kis nyugodtabb emberöltő után érdekes. Az idősek tudják, hogy az ő szüleiknek nem volt érdekes az, ők természetes volt, hogy az életben mindig ott vannak a problémák, és a harmadik világ az pedig gyökerében és alapvetően mindig ebben a tapasztalatban élt. Az evangélium tud-e mondani valamit ehhez az alapvető emberi helyzethez? Azt kell mondani, hogy tud. Sőt, azt kell mondani, hogy csak az evangélium tud érdemi szót mondani a válsághelyzetben lévő ember számára. Az evangélium mindig föltételezi az élet alapdrámájának az ismeretét és tudomásul vételét. Nem hazudik. Jézusnak ezért kellett meghalnia, mert a társadalom mélyén ott rejlő alapvető rendezetlenségeket tulajdonképpen felszínre hozta, és a valóság tapasztalatot, az élet tapasztalatot erre a pontra helyezte. Mert csak a szegények, akik mindig érzik az életnek alapfeszültségét, azok érthetik meg az evangéliumi üzenet lényegét. A mostani részekben az ország beteljesedése, ahol tartunk a Máté evangélium olvasásában, már az elmúlt hónapban is a Jeruzsálembe való bevonulás utáni eseményeket hallottuk, 2 fiúról szóló példabeszéd, a gonosz szőlőmunkások, a mennyegző adófizetés a császárnak, mind-mind olyanok, ami abban a feszültségben hangzanak el, vagy történnek, amelyet Jézus él át Jeruzsálemben. És mivel Jézus megkérdőjelezte azt a hatalmi gazdasági struktúrát, rendszert, amelyben éltek, megtérést kért volna a hatalmasoktól is, ezért meg kellett halnia. Úgy tűnik, nincsen olyan jó tündér, aki a hatalmasokat képes volna megváltoztatni, azok véghez viszik a maguk tervét, és aztán mégis valójában abba ők is, vagy ők buknak bele. A főparancs is ebben a feszültségben hangzik el. A főparancs Izrael népének központi gondolkodása volt abban az időben, hiszen a farizeusok, mint a néppártnak a tagjai, érdekeltek voltak a közoktatásban. És aztán egyfajta pedagógiai programot, nemzeti alaptantervet, valahogy így láttak, amikor próbálták megfogalmazni a lényeget, mi az, amit mindenkinek alapszinten meg kell érteni. Ezért voltak ezek az összegzések, mi a lényeg, lehetőleg egy-két mondatban, és erről a különböző iskolák másképpen vélekedtek. Vitában voltak egymással, és könnyű a Máté evangélium ebbe az összefüggésbe, ebbe a vitába helyezi bele ezt a kérdést is, és azt jelenti, hogy a lényegnek a megtalálása az mindig egyfajta túlfeszítettséget eredményez. A farizeusok, ahogyan a törvényeket apró részletekig megtartatni akarták, mindig elvesztek a részletekben, és eltűnt a lényeg. Jézus egységes egésznek látja a törvényt. Isten szeretetéből az összes törvény levezethető, minden törvény alátámasztható. Ez a lényeg. Az ember szeretet útja azonban föltárja a teremtett világ és Isten felé teremtett világ megértése, lényegi megértése és az Isten felé vezető út titkát. Jézusnak abban állt az eredetisége, hogy a két parancsot egyenlővé tette, egymás mellé tette a szeretetben. Ahhoz, hogy megértsük a világot, valóságos istenkép, valóságos élettapasztalat kell, és ahhoz, hogy eljussunk Istenhez, döbbenten kell megállni a személyként mellettem élő ember valósága és titka előtt. Ez a két parancs mint egy egymásra mutat és egymásra utal. Az ember szeretet parancsa olyan empátiát és tiszteletet követel részemről a másik emberrel szemben, amely empátia, beleérzés, tisztelet kinyitja az én lelkemet, az én gondolkodásomat, az én életemet. Érdekes ez a gondolkodás, mert Máté evangélium nem úgy fogalmaz, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Minden erődből. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. A gondolkodásra helyezi a súlyt, a hangsúlyt az életszemléletre helyezi a hangsúlyt. És azután ebben a szeretetnek, ebben a kettősségében teljesedhet csak ki az ember. És válnak tulajdonképpen kezelhetővé az emberi élet alapproblémái, válsághelyzetei. Hogyha a szeretet parancsa alapján próbálnánk átgondolni ezt a három jellemzőt, a társadalmi, gazdasági, kulturális élet jellemzőjét, akkor talán a következőképp lehetne ezt megtenni. A gazdasági növekedés helyett, mely gazdasági növekedés egyébként lakhatatlanná teszi földünket, a gazdasági növekedés helyett az Isten szeretetben, ismeretben kell növekedni, meg kell ismerni a teremtés titkát. Abból, ahogyan mutatkozik nekünk a teremtés titka, amikor besötétedik, amikor kivilágosodik, amikor eljön az életet fakasztó tavasz, gyümölcsérlelő nyár, a betakarító ősz, a sajátos tapasztalatokkal, sötétséggel, hideggel mérkőző tél, az élet egésze valójában adja meg a valóság tapasztalatot, a teremtés titkában el kell mélyülni, iskolává kell, hogy váljon számunkra ez a teremtett világ, hogy megismerjük az Úristent belőle. Ez kell, hogy a személyi érettségben növekedjen, váljon gondolkodásunk, valóságismeretünk alapjává, és emberi társadalmi növekedésünknek is alapfeltételévé. És mi kell a pénzügyi egyensúly helyett? Minden pénzzel mérődik, és minden pénzzel vehető meg a becsület is, a jó hírnév is a mai világban. A pénzügyi egyensúly az életidegen társadalmi rendet tartja fönn, valós emberi erkölcsi értékek egyensúlyát kell megtalálni ehelyett. A felelősségérzetet, az életért, a világért, az igazságérzetet, ahogyan látjuk ezt a világot, és igenis van igazság, a természet rendjének tiszteletét kell megtanulni, meg kell tanulni a születés és a halál, a sötétség és világos krízisének méltóság teljes elfogadását. Ez a megváltásnak alapfeltétele. És a szociális egyensúly helyett, mely szociális egyensúly lehetetlen pályára helyezi, teljesíthetetlen pályára helyezi a gazdasági növekedést, a felebarát szeret személyének, létének fegyelmezett tisztelete, szeretete szükséges. Ahol két ember együtt van, és meg tudja osztani azt a pár szem krumplit, és azután együtt tudnak működni, hogy ne fagyjanak meg, ott van reménye az életnek. És ahol a gyermek nem dobja ki a szülőt, hanem ha őt fölnevelte a szülő, akkor ő gondoskodik a szülőről, ott van nyugdíjbiztosítás. Tudni kell azt, hogy az Isten szeretettel együtt emlegetett baráti, felebaráti szeretet kaput nyit a valóság titka egésze felé, a Teremtő Isten mélyebb megismerése felé, és a megváltottan élhető emberi élet felé. És erre van szükségünk. Valóban az Isten és ember szeretetben erre a megváltott emberi életre, az élet lesz élhető emberi élet, amely ezen emberi kapcsolatokban, Isten és ember szeretetben a megváltás művét teszi, jelenvalóvá valósítja meg. Kedves testvérek, próbáljuk meghallani a mi mostani társadalmunkban, világunkban Isten üzenetét. Jön-e olyan jó tündér, aki megváltoztatja a nép gondolkodását? kérem a vezető gondolkodását, semmilyen jó tündér nem tudja megváltoztatni. A hatalom gondolkodását. De Isten népének gondolkodását meg kell, hogy változtassa. És erről szól az evangélium, erről szól a krisztusi igehirdetés, erről szól a krisztusi megváltás örömhíre. Hiszek,